Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet egy rövid párbeszéddel, amit a János evangéliuma elénk ad. Megkérdezték Jézustól, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus azt felelte nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek! Isten tiszteltünk kezdetén, virágvasárnap van, ünnepi Isten tiszteltünk. A 331-es dicséretünk első versét énekeljük fennállva. Így kezdődik a 331-es énekünk. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna.
A nagy király jön, hozsánna, hozsánna. Zengeti áltás előtte utána. Zöld ágakat szedenek utára, békességet hoz népe javára. Adott, aki jött, az Úrnak nevében, általa léptünk az Isten kedvébe. Békesség ott fenn a mennyországban, áldott az Isten a magasságban.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! És a megkezdett dicséretünket folytassuk annak éneklését a második és harmadik verseivel. 331-es ének második és harmadik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik. Ó, Szentegyház, hívek boldog országa!
Szentegyház, hívek boldog országa, mi édes ez a Jézus királysága. Szerint szegényed és alázatos, de nagy hatalmú, és hatálatos. Hívad ez is a bűnből szabadító, a bűnt halált és népeket hódító. Hasvesztővel vitt a ellenségét, leszel idem őrzi örökségét. Jézus király és magát annak vallja, nehogy királyjá tegyét nem akarja. Sőt, noha Isten Sion királya, lett az időben szolgák szolgája. Jött Szamárháton alázatossággal, aki pedig bír az egész világgal. Megjelentőjtán és bíborban, nem fegyverekkel, zengő táborban.
A mi virágvasárnapi ünnepi Isten tiszteletünknek további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, folytatjuk az ünnepen is a sorozatunkat, a hitünk alapjait, de a virágvasárnapi igét olvasom, hiszen annak sok drága üzenete van a hit alapjairól is. Az élőisten igéjét olvasom előttetek a Márk írása szerint való beszámolót, Márk evangélium a 11. fejezetéből, az első 14 verset hallgassuk figyelmesen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Betfágéhoz és Betániához, az olajfák hegye felé, elküldött tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk. Menjetek az előttetek levő faluba, és mindjárt, amint odaértek, találtok egy szamár csikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt? Mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. El is mentek, meg is találták a szamár csikót az ajtó elé kötve kinn az utcán, és eloldották. Az ott állók közül néhányan megkérdezték tőlük, mit akartok, miért oldjátok el a szamár csikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogyan Jézus mondta, és akkor elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamár csikót, rátették felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőkön vágott lombos ágakat, akik pedig előtte mentek, és akik követték, ezt kiáltották. Hozsánna, áldott az, aki jön az Úrnak nevében. Áldott az, ami jön, ami atyánknak, Dávidnak országa. Hozsánna a magasságban. Jézus ekkor bement Jeruzsálembe, a templomba, mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a 12-vel. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett. És messziről meglátva egy zöldellő fügefát, oda ment, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Jézus megszólalt, és ezt mondta a fának. Senki ne egyék rólad gyümölcsöt, soha többé. Tanítványai is meghallották ezt. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük neked, Urunk Istenünk, a virágvasárnapot, drága ünnepünk, hiszen kijelentetted Jézus Krisztusban önmagadat. Kijelentetted, hogy milyen a te szíved. Irgalmas vagy, alázatos és szelíd, így vonultál be királyként Jeruzsálembe. Nem a hatalmadat fitoktattad, nem az erődet, hanem szeretetedet mutattad meg, irgalmadat és alázatodat. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen királyunk vagy, aki a mi életünk köz is ugyanevvel a szeretettel, ugyanilyen irgalommal, türelemmel fordulsz. Szelíd vagy, és a legcsodálatosabb király az egész világon. Vágyunk, Urunk, mind a te királyságodba tartozni, gyermekeid lenni, és a te királyságod alatt békességedben, örömedben, kegyelmedben létezni. Vonj minket ebbe a királyságba, vonj oda minket egészen a te szívedhez. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatunk mindent, életünket, szeretteinket, gyülekezetünket, egyházunkat és népünket. Kérünk téged, áld meg a mi népünket, a mi magyarságunkat, népünk vezetőit is, tartsd meg ezt a népet, és vondd egészen magadhoz, hogy sokan a magyarok közül téged szeressenek, téged tiszteljenek, kövessenek igazi élő hittel. Hadd bízzuk rád a gyülekezetünk szenvedőit, mélységben járókért kiáltunk, gyászoló szívűekért, szomorkodókért. Könyörülj a betegjeinken és a szenvedőkön. Légy a mi orvosunk, vigaszunk, erőnk és támaszunk. Ragyogtasd ránk most orcádat. Ígéd szólítson meg, tanítson, vezessen, te hozzád örökké. Amen. Készülődjünk testvérek az ige hirdetés hallgatásához. A 331-es ének negyedik versét énekelve. A negyedik vers így kezdődik: Ó, édes Jézus, atyádnak szent fia.
Atyádnak szent fia, ó Isten néped, kegyelmes királya, vezére gyóra, egész éltünket, té tulajdon népeddé bennünket. Légy segítségül, ki a magasságban, ősz drága vérede szerzett országban. Tégy engedelmes, ő polgárokká, s nyert kincseidben, birtokosokká.
Bizonságtételem alapígéjét olvasom előttetek Márk evangéliumából a 11. fejezetből, de most a 20-as verstől a 26-os versig. Márk evangélium a 11-es fejezet, a 20. verstől a 26-os versig hallgassuk az igét. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, meglátták, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá: Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik: higgyetek Istenben, bizony mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel és vesd magadat a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És amikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsáttok meg, mennyei atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Nagyon-nagyon sok ember létezik a világon, akinek ilyen sajátos elképzelései vannak az Istennek tetsző életről. Ezek ilyen vélt gondolatok, nem ismeri pontosan, hogy mit is mond erről maga Isten, hanem elgondolja a saját felszínt, hogy milyen lehet az Istennek tetsző élet, és megpróbál azt szerint élni. Csak hogy az ilyen ember igazából nem Isten gondolatainak felel meg, és nem Isten gondolatai szerint él, hanem a saját vélt vélekedésének, gondolatainak felel meg. Amikor a Biblia a hívő emberről beszél, egy hívő életről, akkor nagyon gyakran ezt a metaforát használja, hogy olyan a hívő ember, mint egy gyümölcstermő gyümölcsfa. Gyümölcstermésről beszél az Isten igéje. A gyümölcstermés pedig nem más, mint engedelmeskedni Isten megértett akaratának. A virágvasárnapi történetben, ahol Jézus kijelenti azt, hogy ő milyen király, szelíd, alázatos. Ő nem itt ezen a földön akar trónt, meg birtokot, ő a szívünket akarja meggyógyítani, Istenhez visszavezetni, kegyelme királyságába bevonni, egészen más királyő, mint ennek a világnak a királyai, ezt jelenti a szamárháton való alázatos bevonulás. Mégis előjön a királyságról való üzenet után egy fügefás történet, egy nagyon-nagyon különleges történet. Talán ez az egyetlen hely, ahol Jézus nem áldást mond, hanem átkot. Megátkoz egy fügefát, amelyen nem talál gyümölcsöt. Ott van ez a történet, és ennek is megvan üzenet, megvan a nagyon fontos üzenete számunkra a mai napra is, egész életünkre is, hogy Isten mit keres mi rajtunk, és mennyire komolyan kell őt venni. A mai címünk, a mai témánk a gyümölcstermő élet. a gyümölcs termő élet. A virágvasárnapi egész történet tel is tele van csodákkal. Csodákkal. Hiszen, ha belegondoltok, Zakariás próféta Jézus Krisztus földre érkezése előtt, vagy 400 évvel megjövendölte, hogy jön majd a király, szelíden, szamár csikó hátán vonul be Jeruzsálembe. Beteljesedik ez a profécia. Beteljesedett Jézuson mindaz, amit megjövendöltek őról a korábban a proféták. El is tele van csodával, mert kiderül, hogy Isten mindent a kezében tart, és mindenről tud. Elküld két tanítványt maga előtt, hogy menjetek az előttünk levő faluba, majd nem sokára mi úgyis odaérünk, találtok egy megkötött szamárcsikót, oldjátok el, vezessétek ide. Majd meg fogják kérdezni, hogy miért oldjátok el. Akkor azt kell mondanatok, az Úrnak van szüksége rá, de vissza fogja adni. Azonnal visszaküldi. Így is történik, mennek előre a tanítványok, megtalálják a szamárcsikót, eloldják, meg is lesznek kérdezve, hogy mit akarnak már avval a szamárcsikóval. Ők megmondják őszintén, amit Jézustól kaptak, az igazi választ, az Úrnak van erre most szüksége. Akkor mehettek. És Jézus felszáll a szamárcsikóra. Mondtam már nektek egyszer, hogy tudósok mondják, hogy egy lónak a betörés az sehol nincs ahhoz, amikor egy szamarat kell betörni, hogy elfogadjon valakit, hogy ott ül a hátán. Azt írja a Biblia, hogy ez a szamár, ez amíg senki nem ült, oda vezetik Jézushoz, ezt a szamarat nem kellett betörni. Nem kellett neki elmagyarázni, hogy ki fog a hátára ülni. Ez is egy csoda, hogy ez a szamár pontosan tudta, hogy ki az, aki a hátára ül. És ő neki megengedte. Nem dobta le a hátáról. Mert a királynak behódolt, még az az egyszerű állat is. Így vonul be Jézus Jeruzsálembe, így jelenti ki önmagát, az ő jellemét, Isten Jézusban a jellemét jelentette ki, hogy milyen is ő, szelíd, szeretetteljes, irgalmas, alázatos. És ezután történik virágvasárnapra következő napon, hogy mennek be Jeruzsálembe a tanítványokkal, Betániából, és meglát egy fügefát, megéhezik, az Úr Jézus akar róla szedni, de nem talál gyümölcsöt. És elhangzik az átok, ne egyen rólad gyümölcsöt soha senki többé. Rá egy napra megint mennek be Jeruzsálembe, és észreveszik a tanítványok, hogy ez gyökerestől elszáradt ez a fügefa. És mondják is, Mester, nézd, a fügefa teljesen kiszáradt. És Jézus adja a tanítást a hitről, az Istenbe vetett bizalomról, az imádkozásról, és az imádkozás akadályáról is. De mondja, hogy de ha megállsz imádkozni, akkor pörgesd le a fejedben, hogy haragszom valakire, van valaki felé adósságom, bocsánatkérés, bármi, bocsáss meg másnak, rendezd a dolgaidat, mert nem lesz meghallgatva a te imádságod. Drága történet, és nagyon-nagyon komoly üzenete van. Nézzük pontról pontra. Az első üzenete ennek a történetnek, testvérek, hogy el kell döntened, hogy kinek a szavára akarsz figyelni a földi életben. Ez egy döntés. Kinek a szavára akarok figyelni? Vagy figyelünk Isten szavára, de akkor minden más véleményt ki kell zárnod, amikor döntést hozol. Az a fontos, mit tenne most Jézus? Mi az Isten akarat az én életemben, erre a nézve, erre a helyzetre, erre az ügyre? És úgy döntök. És nem számít semmi más, hanem mit akar Isten. Kevés ember van a világon, aki Jézus Krisztus szavát nézi, és őre hallgat. Legtöbb ember hallgat a világ szavára. A reklámoktól elkezdve a környezetünkben levő embereken át mindenhonnan érkezik rengeteg üzenet hozzánk. Ennek a világnak a mértékét sugalmazza a sátán minden ünnen. Élj magadnak, élj a mának. Csak figyelj arra, hogy a szíved mit akar. Ami önző, megromlott szívünk, arra figyeljünk, ugye? Emlékszünk, mit mond a Biblia az emberi szívről. Csalárdabb a szív mindennél. Ki tudná kiismerni? Egy másik igéje azt mondja, hogy Isten látta, hogy az ember szívének gondolata ifjúságától fogva gonosz. És mégis jön a oldalról a kis vélemény, hallgass a szívedre. Hát arra gonoszra. Sok ember hallgat az önző szívére, megy a test és az érzékek vágyai után, megy az önző kívánságai után, a világnak hangjai után. Dönteni kell. Kire hallgatok a földi életemben? Jézusra, magamra, a világra, el kell döntened neked is. A köszöntő igében, ez a János 6-ból van a 28-as, 29-es versek, Jézus beszél a sokasággal, és kap egy nagyon nyílt kérdést. Mit jelent Istennek tetsző módon élni? És Jézus megfelel nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Rövidke párbeszéd, evel indítottunk, valahol a mai témánk, a gyümölcstermő élet is e körül forog, hiszen rengeteg embernek az Istennek tetsző életről ilyen sajátos elképzelései vannak, amelyek nem helyesek, csak vélt gondolatok. Amikor mi úgy gondoljuk, hogy mi is tetszhet az Istennek, akkor legtöbb ember egyházi szabályokat akar keresni és betölteni. Rengeteg ember gondolkozik valamin, hogy mit tudok Istennek megfogadni, meg megtenni. Isten nem azt várja el tőlünk, hogy ezt meg azt megfogadjuk és megtegyük. Hallottam egyszer egy asszonyról, aki nagy beteg volt, meg a fia is megbetegedett és megfogadta ez az asszony, hogy na, ha ő meggyógyul, meg a fia is, akkor ő minden pénteken el fog menni a templomba, és ilyen meg olyan adományokat ad. Meggyógyult, és tényleg meg is fogadta ez az asszony, minden pénteken ott van a katolikus asszony a misén, de én nekem az a véleményem, hogy az Istennek tetsző dolog nem itt kezdődik, hogy magunk választjuk meg, hogy én hogyan fogok tetszeni Istennek. Ezt nem mi döntjük el. Ezt Isten dönti el, hogy mi a neki tetsző élet. Higgyetek abban, akit ő elküldött, mondja Jézus. Vagyis higgyünk Jézus Krisztusban, mert a mennyei atya Jézust küldte el érettünk. Hinni Jézusban, engedelmeskedni neki, ez az Istennek tetsző élet. Ez tetszik az Istennek, ha valaki az egész életével Jézus felé fordul. Lehetünk nagyon vallásosak. Fogadhatunk meg dolgokat, és cselekedhetünk esetleg hatalmas dolgokat, nagy adományokat, elmehetünk zarándoklatokra, és sorolhatnám még a példákat, de ha a mi szívünkkel nem fordulunk Jézus felé. Nem engedelmeskedünk Jézus szavának. Nem benne hiszünk, hanem egy magunk választotta vallásosságnak teszünk eleget, az nem az Istennek tetsző élet. Nagyon sokan összekeverik az Istennek tetsző életet a saját gondolataikkal, és ezen a ponton nem tévedhetünk. Itt túl nagy a tét, hogy az ember rossz ösvényt válasszon. Gyümölcstermés. Erről beszél a Biblia nagyon sok helyen, teremjetek gyümölcsöt. Teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöt. A János 15-ben a szőlőtő példázatában azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a szőlővesztők, én a szőlőtő. Ha rajtam avattok, átjár belőlem az élet, akkor majd gyümölcsöt teremtek. Az a szőlővesztő, amely bennem marad, én ő benne, az gyümölcsöt terem. És jön a mennyei atya, és megmetszegeti, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Fantasztikus metafora. Ezt jelenti gyümölcsöt termeni, hogy Jézuson csüngök, egész létemmel rákapcsolódom, vele járok a földi életben, és ha ő ott van mindig az én életemben, én az ő jelenlétében, és őt beengedem az életembe, akkor automatikusan a gyümölcs megjelenik, ugye a gyümölcsfán. A gyümölcs az nem préselődik, értsétek jól, egy kicsit humorosan akarom megfogalmazni, hogy nem lehet erőltetni a gyümölcsöt a lelki életben. Aki esetleg kertész közöttetek vagy, van gyümölcsfája, ugye, hogyha már keresnénk almát az almafán mondjuk, nem úgy megyünk oda, hogy akkor jól megszorongatom a törzsét, aztán valahogy kipattanik az ág végéről egy alma, és végre van. Nem lehet erőltetni a gyümölcstermést a kertben sem, nem lehet erőltetni a gyümölcstermést a lelki életben sem. Mit kell figyelni? Hát csak azt, hogy engedelmeskedem-e Jézusnak. Ott élek az ő jelenlétében. Beengedem-e őt az én életem dolgaiba? A gyümölcs majd magától terem. Neked csak arra kell figyelni, hogy Jézus jelenlétébe élj. Ott legyen a szívedben, az életedben, szemed előtt az ő drága szava. Ebben a történetben döbbenetes az, hogy jön Jézus egy fügefához, és megéhezik, enni akar róla. Keleten egyébként sokszor négyszer is teremnek a gyümölcsfák, nem úgy van, mint nálunk, hogy megvan a gyümölcstermés évente egyszer, aztán akkor lecsenget minden, és váratunk egy évet. Keleten ezek az örökzöld fák, ezek nagyon gyakran folyamatosan teremnek. Van ott is kicsi periódusa, amíg ugye lehullott az előző termés, és növeli az újat, de nem ritka, hogy négyszer hoz termést keleten egy fa. Jézus gyümölcsöt keres, és nem talál. Nagy üzenete van ennek a sornak is a Bibliában. Tudnélik, a virágvasárnap Jézus királyságáról beszél, egyből a következő történet a gyümölcstermésről. Vagyis Jézus királysága arról szól, hogyha te a király alattvalója vagy, Jézus gyermeke lettél, akkor téged Isten egy örökzöld gyümölcstervő fává akar formálni, és keresi rajtad a gyümölcsöt. Megnézi, hogy engedelmes vagy-e. Megnézi, hogy szót fogadsz-e neki. Ott lehet-e az ő igéje a te szívedben, és kire hallgatsz, és mire hallgatsz. Jön Jézus testvérek, és ott akkor a fügefán keres egy gyümölcsöt, ma meg rajt. Keresi életünkön az engedelmesség áldásának gyümölcseit. Nem talál. Nem talál. Félelmetes, amit következik. Üzenete van ennek is, és azért történt így, és jegyzi le a négy evangéliumból három ezt a történetet. Jézus megátkozza ezt a fügefát. Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé. Ennek az az üzenete, testvérek, hogy Jézusnak a követése és az Jézus igéjének való engedelmesség az halálosan komoly dolog. Senki ne úgy tekintsen a kereszténységre, hogy hát az valamilyen langyos kis sétafikálás. Nem az. Nem az. Ne legyen az, mert Jézus nem annak adta a benne való hitet, az elhívását, a követést, az engedelmességet. Itt túl nagy a tét, hogy ne figyeljünk oda. Halálos, komoly dolog keresztjének lenni. Itt a teremtő, szent, hatalmas Isten mondja neked, hogy légy az enyém, tartozz hozzám, légy az én fiam, járj velem, és megadom a jutalmát, örök életet. Ennél nagyobb lehetőséget soha senki nem fog neked adni. Ez minden embernek a legnagyobb esély, a legnagyobb lehetőség. Jézusban hinni, és majd a földi vándorút után élni örökkön örökké. Isten fantasztikus országában, mert ez valóság. Erre hív el az Isten is, mert ilyen nagy az ajándék, és nagy a tét. Isten ezt nagyon komolyan akarja, hogy vegyük. Itt nem csináljuk azt, hogy, mint tudjátok, a gyerekek az iskolában, hogy csináld meg a házit. Igen, tanító néni, aztán szalad tovább focizni. És a házi az soha nem lesz megcsinálva, hogy másnap reggel óra előtt 2 perccel valakiről lemásolja. Ezt Istennel nem csinálhatjuk meg, hogy megyek, Uram, tanítványod leszek, Uram, aztán megyünk a saját szívünk szerint, gonoszságokban, önzésekben, úgy csapjuk be a másik embert, ahogy csak tudjuk, hazugságokban, titokban, akármiben. Nem csinálhatjuk meg, mert halálosan komoly dolog Jézust követni. Drága dolog, áldott dolog, a legnagyobb lehetőség, és boldogság Jézust követni, de ez halálosan komoly dolog. Ezt komolyan kell venni. Ezt nem lehet félszívvel, kisújjal, félgőzzel. Itt vagy döntök teljes melszélességgel, hogy igen, én Jézus tanítványa leszek, vagy ha nem ezt döntöttem, akkor döntöttem arról, hogy el fogok veszni földi vándorút után. Nem az örök jutalom lesz, hanem az örök büntetés lesz az örökségem. Dönteni kell. Aztán a következő pontunk egy nagyon kicsike kis nüansz. Direkt a Márk evangéliumás beszámolót olvastam. Ott megjegyzi Márk, hogy azért nem talált Jézus fügét, mert nem volt füge érés ideje. A Máté meg a Lukács nem hozza ezt a piccinke hozzá a fűzést. Számomra ennek is van üzenete. Nem volt füge érés ideje. Rengeteg ember gondolja így, hogy ha ő nincs jól lelkileg, mert most vesztesége van, nagyon nagy betegsége van, régóta hordoz nyomorúságot, terhet, szükséget, akkor nem várhatja el Isten, hogy mi gyümölcsöt teremjünk már, hát most nagyon ki vagyok, Uram, és most nem tudok gyümölcsöt teremni. Gondoljuk így. Isten nem így gondolja. Amikor Pált és Szilászt Filippiben nyilvánosan megszégyenítik, letépik a ruhájukat és megbotozzák őket, vérző, feldagadt háttal még igazságtalanul börtönbe zárják őket, a lábukat kalodába, azon az éjszakán elkezdenek Isten dicsőítő éneket énekelni. Ha velünk csinálták volna ezt meg, hát biztos tele lettünk volna felháborodás, hogy micsoda piszok ez a világ, igazságtalanul, ártatlanul börtönbe zárni, megszégyeníteni, megverni minket. Valószínűleg, hogy közöttünk magamat is belétett testvérek, nem nagyon lett volna kedvünk éjszaka énekelni, pláne Istent dicsérni, fájó, vérző háttal, börtönben, kalodába zárt lábbal. De pont ez a történet mutatja, hogy azokon az időszakokon, amikor mi úgy gondoljuk, hogy Uram, most mélységben járok, most te várd el, hogy gyümölcsöt teremjek, ott is kereshet rajtunk gyümölcsöt Jézus. Pál és Szilász tudott gyümölcsöt teremni ilyen rettenetes körülmények között is. Sokan nem tudunk, de imádkozhatunk, hogy Uram, könyörülj meg rajtam, hogy betegségben, nyomorúságban, gyászban, mélységben, könnyek között valami nehézségen átmenve is, hadd legyen az én életem gyümölcs termő élet. Jézus keresi a gyümölcsöt rajtunk akkor is, ha te úgy véled, hogy életed most nem a gyümölcs termő szakaszban jár. Keresi. Rengeteg történet van az egyház történelemben, amely beszél arról, hogy akár a mártírok, Istennek nagy hitvalló hősei, akik sokszor az életüket adták a hitükért, a legnagyobb gyümölcsöket, pont a börtönben, kínzások között, vagy éppen a halálos órájukon termették. Az egyik egyházatja azt mondta a római birodalomban levő keresztény üldözésekor, hogy a mártírok vére magvetés. Minél több keresztényt megöltek, és látták a pogányok, hogy ezek milyen békességgel halnak meg, rengeteg ember akart keresztény lenni, hogy ha ők nem úgy halnak meg, mint mi, békességgel az arcukon, akkor én keresztény akarok lenni. Mert látták, hogy ezeknek van valakiük, ugye Jézusuk volt, van békességük. Nem olyan, mint a pogány vallások, mint Zeusban hinni, meg Jupiterben. Ez az Isten élő Isten, ez békességet ad a szívnek. És gyümölcsöt teremtek. Miután a tanítványok észreveszik a megszáradt fügefát, megdöbbennek rajta. Megdöbbennek azon, hogy Jézus Krisztus átka azon a fügefán beteljesült. Mert nem volt gyümölcs. Félelmetes igazság ez, testvérek, hogy az az élet, amelyik Jézusnak nem akar gyümölcsöt teremni, és amely Jézus Krisztusnak a lelkét nem elégíti meg, az közel van az átokhoz. Isten arra hívott el minket, hogy áldást örököljünk, arra hívott el, hogy engedelmeskedjünk, hogy higgyünk, és gyümölcsöt teremjünk. Ha keresi rajtunk Jézus a gyümölcsöt, hadd találjon, hadd legyen öröme a mi életünkben, amely az ő igéje jelenlétében van, és amely gyümölcsöt terem ő neki. Jézus Krisztusnak és Isten fiának is a földi életében megfigyelhető az a hihetetlen gyümölcstermés, amit a mennyei atyának ő termett. Több helyen mondja Jézus, hogy én mindig azt teszem, ami az atyának kedves. A földi életét így élte le, hogy mi a mennyei atya akarata. Vele járt, és a legnagyobb gyümölcsöt az Úr Jézus is halálában hozta. Mert az a gyümölcs, amit ő termett, az a mi örök életünk. A tied, az enyém, és a mi bűneinknek a bocsánata. Jézus Krisztus drága, engesztelő halála, az a gyümölcs, amely által te élhetsz örökké. Egy történettel zárom. Faradayról, a híres tudósról jegyezték egyszer fel, az ő kis munkahelyén, ott abban a laboratóriumban történt egyszer egy baleset, a munkások belejtettek egy ezüst kelyhet egy erősen maró savba, és hát döbbenten nézték a munkások, hogy az ezüst kelyhely föloldódik a savba, és ott sajnálkoztak fölött, hogy hát vége oda lett. Szóltak Faradaynek is, hogy hát mi történt sajnálkozva. Faraday elment, nem sokára jött vissza, és hozott valami különleges elegyet, beleöntötte a savba, aztán várt, és döbbenten látták a munkások is, hogy az edény alján külön váltak az ezüst részecskék, és összegyűjtődött egybe az ezüst. Utána az ki lett véve a savból, hát ugye nem kehely formája volt, de egybe meg volt az ezüst. Elvitte Faraday az ötvöshöz, és nem sokára teljes pompájában újként állt ott a laboratóriumban az az ezüstkehely. Ez a történet számomra azt mutatja, hogy mi önmagunktól nem tudunk ám gyümölcsöt teremni. Olyan vagyunk, mint az ezüst a savban. Azt mondhatná valaki, hogy vége. Bűn tönkretett minket. A bűneset miatt emberiségnek vége. De jött valaki, aki helyre tudja állítani az életünket. Jézus. Jött valaki, aki visszaadhatja neked gyümölcstermő életedet, aki megállhat az ő kegyelmével, mert befogad, szövetséget ad, gyönyörködik benned, és gyönyörködik abban, hogy téged magának választ. És a bűnbe esett ember így Jézus kegyelmében meggyógyulva, helyreállítva, gyümölcstermő fává lehet. Cselekedje meg velünk is a kegyelmes Isten. Amen. 455-ös énekünk első versét énekeljük. Válaszol az ige hirdetése. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az ég.
Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az ég. E földi pusztaságban megállni nagy veszély, hát merítsünk erőt felé sihetni, ne
hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, a Te követésedet, az engedelmességet, igédnek tanácsoló szavát, parancsaidat halálosan komolyan venni. Szeretnénk tanulni ebből a történetből, a fügefás történetből, amelyet szent lelked akart, hogy feljegyezzék az apostolok, ránk maradjon, tanítson, vezessen, fölébresszen az a lelki álomból. Szeretnénk tanulni ebből a történetből. Vágyjuk komolyan venni azt, hogy tanítványaid vagyunk, és téged követünk. Szeretnénk komolyan venni a te szavadat, és minden igédet, amelyet életünknek adtál. Köszönjük, Urunk, hogy a te királyságod csodálatos királyság. Köszönjük, Urunk, hogy szelíd, alázatos, irgalmas király vagy. És jó tartozni királyságodba. Jót lenni, és engedni, hogy a király szava mindent meghatározzon. Jó a te békességedben lenni, és kegyelmedet megkapni. Áldj meg így minket kegyelmeddel, bűneink bocsánatával, békességgel, királyságod bennünket boldogító áldásával. Rád bízunk betegjeinket is, Urunk, rosszul levő testvérért is kérünk, könyörülj ő rajta, áld őt meg, emeld fel őt a betegségből. Kérünk téged a műtétesekért, az odahaza lábadozókért, gyászolókért, szomorkodó szívűekért, a te irgalmaddal vedd őket körbe, vigaszoddal, erőddel segítsd őket. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatunk mindent, így tesszük szívünket kezedbe. Csalárda az emberi szív, de te azt helyreállíthatod, megállhatod, engedelmessé teheted. Cseleked meg velünk drága gondolataidat. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bizalommal az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Testvérek, az áldás vétele után vagyunk, záróének és himnusz következik. A záróénekünk 455-ös ének, 3-as, 4-es, 5-ös verse, és utána még fennállva a himnuszt is elénekeljük. Ó emberünk, ha szenved, az jó nekünk, tudom.
Ó emberünk, ha szenved, az jó nekünk, tudom. Kifért nektes megenged, az nem jár jó úton. Ha láthatod, ne bánt, csak rád le mi kötözne. Ha törjön éned össze, nem vén halálon át. Darálok módra,